Legyünk büszkék arra, hogy Bebúti Szent János a templomnak a próbáljuk megismerni őt, valóban egy élő közösség legyen közte és köztünk, hogy nem újjék el olyan nap, amikor ne kérnénk az ő közbenjárását. De rajta keresztül csupa jól várnak érnek. Ezért arra gondoltam, hogy egy kicsit úgy róla beszélni, illetve az ő attribútumait, az ő olyan tulajdonságait szeretném bemutatni, amik a képzőművészet is szívesen használ. Nepomuki Szent János ugye Pomuk nevű helységben született 1350-ben, és Prágában halt meg 1393-ban. És itt látható ez a festmény, ami őt ábrázolja, és itt különböző szimbólumok, jelképek vannak ugye elrejtve ebben a festményben. Az első például ugye, hogy ő pap volt. Hát próbálom megmutatni, hogy egy pap ruhában van ugye ábrázolva, papi hallér van, az itt egy papi sapka, ilyen fekete sapka. Egy nagyon szegény kis családban született, de nagyon jó eszű gyermek volt, tanult, és ugye pappá szentelték, aztán később is tovább folytatta a tanulmányokat. Nagyon jó szónok volt állítólag, tehát nagyon teresen személy, és nagyon jó gyógytató volt. Ezért is nagyon sokan keresték őt. Annyira híre ment ennek, hogy ilyen jó papjuk van a környékbelieknek, meg a prágaiaknak, hogy megyek egy Metzen királynak a felesége, a királyné is őt választotta gyógytatójának. Tehát első felesége, hogy tényleg jó pap lehetett, jó szónok lehetett, és jó gyógytató lehet. Aztán látható, talán annyira látható egy könyv. Itt a, aki látja, látja, aki nem, az majd jövő a kisebb után. Egy ilyen nyitott könyv látható, ami egyrészt elképesztheti azt, hogy mindannyiunk élete meg van írva, és bizony, amikor meghalunk, akkor ezeket a könyveket kinyitják, aztán szépen felolvassák az egész életünket. De ez a könyv jelképezi azt is, hogy tanulmányokat folytat, méghozzá jogi tanulmányokat. Ez is mutatja, hogy mennyire jó eszű ember volt, és bizony, amit ugye a Szentmise bevezető könyörgésben imádkoztunk, hogy a jog és ugye az erkölcs mindig a szem előtt volt. Tehát, hogy tartsák be a jogot, az egyháznak a jogait, és meg általában a jog. Aztán látható itt sok anyja. Az egyik anyja látható, és az egyik ujját így az ajkához emeli, hogy csendre jön bennünk. De mire utalhat ez a csend, hogy ez anyja így van ábrázolva? Ez azt jelenti, hogy bizony ő pap volt, gyógytató volt. Ugye amikor a gyógynak a papnál, akkor a gyógynási titok őt kötelez. Tehát soha el nem mondhatja senkinek, még célzás sem tehet rá, hogy valaki mit gyógy. Ez mutatja az anyja. Gyógynási titok az sír. És bizony, mint említettem, hogy a királyné, hát őt választotta gyógytatójának. És negyedik rendszer kezdetben nagyon betartotta a jogot, tisztelte az egyházat, de később aztán hát se az egyházat nem tisztelte már, és az ellenségeit fölhúzták, egy gyalogvást indítottak benne, és negyedik rendszer király bizony kíváncsi volt arra, hogy a királynő, hogy mi jó, milyen bűneket. És hát a felesége nem tudta el, és ezért elfogadta Nepomuki Szent János. És finoman célzott rá, hogy hát mondja el neki, hogy mit jó a király. És mivel a Nepomuki Szent János nem volt hajlandó semmit sem elmondani, ezért börtönbe vetette, és megkínoszta.
semmi a Jónási figurában. És ezért is nem mondja Szent János a pagoknak és a gyúntatóknak a védőszentje. Ezt jelképezi az angyal az ő gyúntató miatt. Aztán nézzük tovább. Nem mondja Szent János kezében ott van egy kereszt. Ez mutatja azt, hogy igen mondott Jézus Krisztus keresztjére, és még korábban, mielőtt a király megkínoztatta volna, bizony többször ellen mondott a király. Amikor a király akár az egyháznak, az állami jogokat lábbal kitolta. És bizony nem mondja Szent János, nem hallott. Még hogyha a király jogon is szól. Megvédte ugye a jogot, és ellen mondott ennek a jogtalanságnak. Bizony azt jelenti, hogy a keresztet magára kellett vennie. És később, amikor ugye a király elfogadta, ezt is a személyre hányt, de már többször ellen mondták neki. Tehát bosszúból is a király elfogadta, mert megkiosztotta. Aztán nézzük tovább. Itt van ugye a győzelmi pár. A koszorú. Ez mit jelenti azt, hogy elnyerte a vértanúságnak a pálmáját, valóban jól küzdött Krisztusért, valóban, hogy a Jónás utókorosok sem mondott semmi, valóban szent életet élt. Aztán van még egy angyal itt, aki a kezében ugye egyrészt a pálmáját, a vértanúságra, a dicsőség koszorújára, és itt a mennyei dicsőségre mutat rá, hogy bizony a halál után föl fog menni az Istenhez, az Istennel fog együtt lenni. Ha mi is itt tartunk az Isten mellett, a jobb mellett, akkor nekünk is ez a kérdés. És bizony nehezen látható, de majd közelebb kell jönni, itt látható, hogy egy ilyen nagyon sok katonát ábrázolít a kép, és bizony itt egy híd van. Prágának az egyik hídja, ahonnan a egyik rendszer király parancsára Nepomuk Szent János megkötözték, és a Moldva folyóba bevetették. És így halt meg. És több évtized múlva, amikor a szentély avatást elindították, akkor a hagyomány szerint teljesen éppen találták meg az ő nyelvét. Mert nem védett a nyelvét. Nem mondta el a Jónásnak. A testét a Szent Híd székesegyházban őrzik, és ezért nem csak a papoknak, nem csak a gyóntalóknak, a Jónásnak, ugye a vértagja, illetve védő szentje, de az árvizek idején is az ő közben járását éri, hiszen a vízben halt meg, vízben folytott el. Kedves testvére, a Szentlélek bizonyára itt van közöttünk, és segít nekem abban, hogy egyfajta kapcsolat, egy közösség alakuljon ki közöttünk, nekünk ki Szent János is közöttünk, hogy valóban érezzük magunkénak ezt a szentet, kérjük az ő közbenjárását, és hát kérjük ezért a faluért, ezért a templomért, amit elkezdtünk ugye renoválni, nem sokára az ablakokat talán már le tudjuk cserélni, aztán a temetőben is még újabb hát újítások lesznek, illetve a sírokat is a hamvasztás utáni kolumbáriumnak az elhelyezésre is kialakítunk ki. Tehát imádkozunk azért, hogy közös erővel